A mi segítségünk és esti áhítatunk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük kezdő énekként az énekes könyvünkből a 390-es dicséretet. A 390-es dicséretünk így kezdődik: Erős vár a mi Istenünk.
Thank you.
ülve maradva helyünkön hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy ezen a héten a Márk evangéliumából krízisben lévő embereket mutatsz nekünk. És ezek a krízisek nem tönkretették az életüket, hanem éppen a gyógyulásukra vált. Segíts, Úr Jézus, életünk kríziseiben meglátni téged. Megérteni a célodat, nevelő célodat, a krízisekkel velünk. Te tudod, hogy telt el a mai napunk is, milyen gondolatokkal érkeztünk ide a kis terembe. De köszönjük, hogy az az ígéret éltett bennünket, amit így mondtál, hogy ahol ketten vagy hárman együtt vannak a te nevedben, te ott vagy közöttünk. Feltámadott Úr Jézus Krisztus, kérjük, hogy te légy itt a középen is, te világíts nékünk. Köszönjük, hogy a te beszéded megelevenít minket, add, hogy így legyen ez a mai este is. Nincs arra szükségünk, hogy hiába való emberi okoskodást hallgassunk ige hirdetés címén, hanem arra van szükség, hogy te magyarázd nékünk az írásokat. Kérjük, Uram, hogy szent lelkeddel érítsd meg a mi szíveinket, hogy az ige ne csak a fülünkig jusson, hanem a szívig érhessen. Kedves testvéreim, az igét a Márk evangélium a 9. fejezetéből hallgatjuk hétfő este óta. Ma este is a Márk evangélium a 9. fejezetének a 14. versétől kezdődően olvasom az igét. Amikor a tanítványok közelébe értek, mármint Jézus és a vele tartó három tanítvány, nagy sokaságot láttak körülöttük, írástudókat és akik vitatkoztak velük. Amint meglátták Jézust, az egész sokaság nyomban megdöbbent, és eléje futva köszöntötte őt, ő pedig megkérdezte tőlük, miről vitatkoztok velük. A sokaságból így felelt neki valaki, Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van, és amikor ez megragadja, úgy leteperi őt, hogy tajtékzik, fogát csikorgatja és megmerevedik. Szóltam tanítványaidnak, hogy űzzék ki, de nem tudták. Jézus így válaszolt neki, ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok ő velem. Oda vitték hozzá, és amikor meglátta őt a lélek, azonnal megrázta a fiút, úgy, hogy az a földre esve fetrengett és tajtékzott. Jézus megkérdezte a fiú apjától, mennyi ideje, hogy ő így van? Mire ő ezt válaszolta? Gyermekkora óta. Sokszor vetette tűzbe is, meg vízbe is, hogy elpusztítsa, de ha valamit lehet tenned, szállj meg minket és segíts rajta. Jézus ezt mondta neki, ha lehet valamit tennem, minden lehetséges annak, aki hisz. Erre azonnal felkiáltott a gyermekapja és így szólt, hiszek, segíts a hitetlenségemet. Amikor meglátta Jézus, hogy összefut a sokaság, ráparancsolt a tisztátalan lélekre, ezt mondva neki, te néma és süket lélek, megparancsolom neked, menj ki belőle, és ne menj bele többé. Erre az felkiáltott, erősen megrázta őt, és kiment belőle. A gyermek olyan lett, mint a halott, úgyhogy sokan azt mondták, vége van. Jézus azonban kezét megragadva magához térítette, és azt felkelt. Amikor azután Jézus bement egy házba, tanítványai megkérdezték tőle maguk között, mi miért nem tudtuk kiűzni? Ő pedig ezt mondta nekik, ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal. Krízisben lévő embereket látunk itt estéről estére, és megismerkedtünk az első este a történetünk szereplőivel. És láttuk, hogy itt vannak a kor teológusai, az írástudók, akiknek a nagy része kívülről tudta az Ószövetség egyharmad részét. Ott vitatkoznak a tanítványokkal egy eset fölött. Na, tehát nem egy esetről van szó, egy apának nyomorult fiáról van szó. Tudjuk, hogy nem epilepsziás a fiú, ezt az apa is elmondja, és Jézus is helyt ad ennek, hogy egy néma lélek gyötri. Ennek a fiúnak kapcsolata van a démon világgal, ez okozza a krízisét. Az édesapa is krízisben van. Ő meg azért van krízisben, mert látja a fia szenvedését, és nem tud rajta segíteni. Én azt gondolom, akik közöttünk édesanyja meg édesapa, az pontosan megérti, milyen fájdalmat jelenthet az, ha szenved melletted valaki, és te nem tudsz rajta segíteni. Aztán láttuk itt a tanítványokat, akik nem a megdicsőlés hegyén voltak Jézussal, és onnan jönnek az a három, hanem ott vitatkoznak az írástudókkal. Az apa el is mondja, hogy ők is krízisben vannak, idehoztam a fiamat, és nem bírják kiűzni ezt a lelket. És láttuk azt is egyik este, hogy ne mondjuk azt, hogy ez milyen nehéz dolog lenne, hát nem sokkal ezelőtt az első missziói útról tértek haza, és Jézusnak mondták, hogy még az ördögök is engedtek nékünk a te nevedben. Ami egyszer ment az Úr Jézussal, az most már nem megy. Krízisben van a tanítványok élete is, az is krízisben. És amikor Jézus megjön, minden szempár ő felé fordul, az írástudók elnémulnak, mert a teológiai viták ennyit érnek, ha Jézus megjelenik, oda az egésznek az értelme. Aztán elhallgatnak a tanítványok is, nem vitáznak tovább az írástudókkal, de az édesapa megszólal, és elmondja szíve bánatát. Aztán láttuk azt, hogy az édesapa hosszantartó krízisét Jézus megoldja. Egyszerű kérdéseket tesz fel neki, hogy mióta van ez. Aztán ő megválaszol, a gyermekkora óta. Aztán az édesapának láttuk tegnap este a mondatait. Először azt mondja, hogy segíts az én fiamon, ő vele van baj. Aztán, hogy Jézus lelki gondozza őt, a következő mondat, de ha lehet valamit tenned, szállj meg minket. És aztán volt egy harmadik mondata, hogy segíts az én hitetlenségem. Igen, mert Jézus közelében az ember onnan, hogy a másikkal van a baj, és ő rajta kéne segítened, Úr Jézus, az ember eljut oda, hogy velünk van baj, de a legjobb az, amikor az ember oda jut el, hogy velem van baj. És Jézus gyógyítja ezt az édesapát, és az édesapa hitetlen szíve a legnagyobb akadály ebben a történetben. Ma szeretném megnézni a fiát, hiszen ő is krízisben van. A válságban lévő fiú Jézus lelki gondozásába kerül. Ennek a fiúnak a legnagyobb krízisét nem egy látható kapcsolat okozza, mint az édesapának, hogy látja a fiát szenvedni és nem tud rajta segíteni. Milyen nagy családi krízis ez? Egy évvel ezelőtt beszéltem itt Budakeszin egy édesanyával, akinek három gyereke van, és a legkisebb, amikor megszületett, pici kora óta epilepsziás. Volt, hogy éjszaka 4-5-ször kellett fölkelni, mert volt, hogy másfél órás rohamjai volt. Tiszta kék volt már gyerek, vezették a kezükbe fog meghalni. És kérdeztem tőle, hogy 5 éve tart ez nálatok, ez nem tette tönkre a házasságotokat. Azt mondta, hogy nem. Sokkal inkább megszépült, mert Jézussal a krízisek is áldásává vannak. Mit jelent ez, amikor valakinek szenved a gyereke? Hát, az egy nagy krízis. Viszont ennek a fiúnak nem egy látható kapcsolat okozza a krízisét, hanem egy láthatatlan kapcsolat. Miért? Van láthatatlan kapcsolat is egy ember számára? Lehetséges ez? De mennyire? Halljuk itt azt, hogy Jézus Krisztus látja, hogy ezt a fiút egy lélek tartja fogva. Egy démoni lélek tartja fogva, egy néma lélek tartja fogva, és ennek a fiúnak az egész állapota nem egy epilepszia, hanem ez a néma lélek gyötri és el akarja pusztítani. Gyermekkora óta tart, ezt halljuk az édesapától. Mióta van ez? Gyermekkora óta. A görög szövegből megtudjuk, hogy kisgyermekkora óta. Gyermekkorában kapcsolatba került a démonvilággal, mert a láthatatlan világban nem csak Isten és az ő angyalai élnek, hanem a Biblia világ képe szerint a láthatatlan világban a sátán és az ő démonai is élnek. De sokan legyintenek, azt mondják, ugyan kérem sátán, mert ez egy középkori mese. Ha valaki azt mondja, hogy a sátán egy középkori mese, akkor ezzel azt is mondja, hogy Jézus Krisztus hazug. Mert Jézus úgy beszélt a sátánról, mint egy láthatatlan angyalfejedelemről, akinek akarata van, akinek érzelmei vannak, és akinek nagy szolgáló személyzete van, ezeket hívják démonoknak. Az ember úgy teremtetett meg, hogy a láthatatlan világgal kapcsolatot tud létesíteni. Mert minket Isten úgy teremtett, hogy az élő Istennel való aktív kapcsolatban bontakozzék ki az ember élete. Viszont az ember a láthatatlan világgal, mivel kapcsolatot tud létesíteni, nem mindig Istennel teremt kapcsolatot, amikor misztikus úton a láthatatlan világgal valakivel kapcsolatba kerül. És ennek a fiúnak az életében ez a tragédia, mivel minden ember képes kapcsolatot teremteni a láthatatlan világgal, ennek a fiúnak az életében pontosan hogyan történt, ezt nem mondja meg itt az írás, de jellemzőek a tünetei. Mielőtt itt a tüneteket sorba vennénk, hadd olvassam fel a láthatatlan világgal kapcsolatban Isten parancsát. Azt olvassuk a Mózes 5. könyve 18. fejezetében, hogy Izrael népének, amikor be akartak menni az ígéret földjére, akkor Isten ott a határon a szívére köt valamit. Azt mondja Isten népének, ha bemégy arra a földre, amelyet Istened az Úr ad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. És akkor részletezik. Ne legyen közöttetek olyan, aki fiát vagy leányát áldozatul adja. Mert akkoriban a Molok Isten kezébe tették a csecsemőt, belefűtöttek ebbe a bronzból készült szoborba, és szabályszerűen elégett a csecsemő a szobor kitárkarja. Így gyerek áldozatot mutattak be. Azt mondta Isten, utálatos ez. Ne legyen, aki fiát vagy lányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslás tűzünk. A varázslás minden fajtájára azt mondja Isten, hogy ezen keresztül az ember a démon világgal való kapcsolatba eshet bele. Nem is tudja. Azt hiszi, hogy valami vicces dolog volt. A varázslás minden fajtája. Ne legyen varázslás üzőnk, se jelmagyarázva. Miért? Milyen jeleket magyaráztak? Akkoriban csillagjeleket magyaráztak. Hát ha valaki a horoszkópok alapján akar tájékozódni, kinyitja a lelki világát a démon világ előtt. Hát ha az ember egy picit természettudományosan gondolkodik, eleve megáll azon, hogy micsoda butaság, hát nem annyi bolygóval számol az asztrológia, mint amennyi van. Na és, Amerikában egy hosszú tanulmányt folytattak olyan emberek élettörténetével, akik ugyanabban a másodpercben születtek. És ezeknek e szerint ugyanolyan élettörténetük kellene, hogy legyen. De hát nem így van. Az asztrológusok jóslatai egy könyvbe összevették, és semmire. De a különféle jelmagyarázás, a csillagjelmagyarázás, az írásjegy, a grafológia, nem az írás szakértői, azzal nincs semmi baj. Ha megállapítják, hogy ezt a számlát te írtad alá, vagy nem, azzal semmi baj. De amikor valaki grafológushoz megy, és az megmondja, hogy mi volt a múltad, meg mi lesz a jövő, ez a varázslás egyik területe. És az ember nem is tudja, hogy ennek nagyon nagy ára lesz. Ne legyen jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző. Mennyi kuruzsló van manapság, úgy hívják, hogy természetgyógyászó. A nagy részük szó szerint kuruzsló. Van közöttük csivész gazember, aki csak a pénzt húzza ki a zsebekből, de van olyan, aki valósággal a démon világ küldött. És amikor egy mérnök úrral én beszéltem, és azt mondta, hogy neki annyit mondott a természetgyógyász, hogy az ő betegségére az segít, ha megvesznek egy csirkét, megmondta, hogy hány kilós, és aztán a törőjét szépen leszopogatja, kimegy a farkasréti temetőben, nem akármikor, hol töltekor, és a nagymamája sírjára háttal eldobja. Csodát csodáját, tényleg nem tudjuk. Csak az ember tényleg ilyenkor az jut az eszébe, amit Napóleon mondott, az emberek szívesen mindent elhisznek, csak ne legyen benne a Bibliában. Mert ami a Bibliában van, azt firtatjuk, hogy azt úgy kell érteni, azt komolyan az. Nem emberek írták a Bibliát, de már bocsánat, az ilyen marhasságot, meg megcsinálja mérnök úr. Mert az ember ennyire elveszett, ennyire távol került az Istentől. Pedig azt mondja, ne legyen kuruzsló vagy igéző. Vannak emberek, akik igézetben élnek. Ne legyen átokmondó, se szellemidéző. A szellemidézés minden fajtája kaputárás a démon világ előtt. Akkor is, ha játékból megy el egy szeanszra. Vagy a katonaságnál volt asztaltáncoltatás, vagy poharat táncoltatnak, vagy olmot öntenek, vagy planétát húzattak a vásárba, milyen vicces volt. Igen, mert az ördög úgy szeretné, mint hogy mondja egy pop sláger szövege, nem félünk mi az ördögtől, hanem a hátán lovagolunk a mennyországban. A Biblia meg azt mondja, a hátán csak a pokolban lehet lovagolni. És Jézus erről nagyon komolyan tanít. Az ember meg megmosolyogja. Kérem szépen, ennél mi már felvilágosultak meg. Nem, ennél sokkal sötétebbek lettünk. Inkább azt kellene mondani. Ne legyen szellemidéző, se jövendő mondó. Hát a jövendő mondás alapján hány ember éli az életét? Keresztény szülő horoszkópos füzetet ajándékoznak karácsonyra a gyereknek. A jövendő mondás. Ne legyen halottaktól tudakozódó. Hány ember megy el halott idézőhöz? Mert meg szeretné tudni, hogy hol ásta a nagypapa azt a kulcsot, ami ezt nyitja, ki meg azt nyitja, és tényleg megmondja neki. A putnoki halottlátóhoz rengeteg ember járt. A Biblia meg azt mondja, az ilyen ember a démon világ előtt nyitja ki az életét. És ennek komoly következményei vannak. Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyen cselekszik. Ez van a Biblia. Mind utálja az Úr, aki ilyen cselekszik. Emiatt az utálatos dolgok miatt űzi ki előled ezeket a népeket, Istened az Úr. Légy fethetetlen Istened az Úr előtt. Mert ezek a nemzetek, amelyeket elűzöl, jelmagyarázókra és varázslókra hallgatnak, de neked nem engedi meg azt Istened az Úr. Engedelmesek vagyunk az igények most. Hogy volt az életünkben, amikor nem is tudtuk, hogy ez baj, de belement. Na ez a fiú is így volt vele. Kisgyerek korában mit tudott ő az életről? Persze az édesapának a lelkiismeretét minden bizonnyal terhelhette, hogy miért nem óvta meg a gyerekét, hogy a démon világgal kapcsolatba kerüljön. Csak hogyha valakinek a démon világgal kapcsolata lesz, annak az életében megjelenik a pokol. Már itt ezen a földön. Úgy pontosan, mint ennek a fiúnak az életében. Azt olvassuk itt, amikor ez a néma, démoni lélek őt megragadja, úgy leteperi őt, hogy tajtékzik, fogát sikorgatja, megmerevedik, sokszor tűzbe meg vízbe vetette, hogy elpusztítsa. Az első jellemző tünete, hogyha valakinek az életében a démon világ uralmat vett, a kényszer. De sok ilyen emberrel beszélgettünk már a lelki gondozó emberekkel. A kényszeret. Muszáj neki dolgokat megcsinálni, amiket nem szeretne. És nem tud megcsinálni dolgokat, amiket meg szeretne. Vannak ilyen kényszer gondolatok. De sok emberrel találkoztunk már, akinek állandóan kényszeres gondolatai vannak. Másfél hónappal ezelőtt egy 30 éves fiatal apa jött el hozzám, azt mondta, drága tündér, három gyereke van, de ő minden este, amikor szeli a kenyeret, egy hihetetlen erőt érez, hogy vágja a gyereke torkát is a késsel. És azt mondja, hogy félek, hogy én egyszer ezt nem is fogom tenni. Aztán emlékszem egy édesanyára, aki elmondta, már nagymama volt, hogy megszületett az első unokája. És ment el, ott laktak a római lakótelepen, fölmegy hozzá a 9-re, és azt mondja, valami ellenállhatatlan erő vett rajtam erőt, és valami olyat éreztem, hogy itt van a kezemben ez a pici kis unokám, menjek ki az erkélyre és hajítsam ki. És én félek magamtól, hogy ezt meg is fogom tenni. És nem merem megmondani a lányomnak, mi már azt mondja, micsoda anya vagy te, nem jössz hozzánk, mi bajod van, nem merem elmondani. Félünk. Mert a démon világról ezt mondja Jézus, hogy rettegnek. Tudják, hogy Isten van, és rettegnek. És akivel kapcsolatba kerülnek, az az ember is elkezd állandóan rettegni. Félünk. Emlékszem egy 27 éves fiúr, aki rendszeresen elkésett a munkahelyéről, mert nem mehet metróval menni. Ott lett volna, de nem mer lemenni, mert egy hang szól neki, hogy ugorja le. Kényszer gondolatai, ugorja le. És tudjátok, drága testvéreim, amikor, ahogy Jézus megkérdezte ettől az apától, hogy mióta van ez a fiú, hogyha megkérdezzük ilyen emberek, ilyen megkötözött emberektől, hogy mióta van ilyen félelem, akkor érdekes mindig ez jön, amit itt felolvastam. Hát ugye elmentem egyszer egy halott idézőhöz. Hát tudja, elkezdtem horoszkópot olvasni. Hát tudja, elkezdtem a keleti misztikával foglalkozni. Pedig ott van az Ézsaiás 2:6-ban, távol van az Úr attól a háztól, ahol a napkeleti erkölcsök uralkodnak. A kozmikus energiák divatják őket. És rendszeresen így van. Említettem azt, hogy a mi lelki gondozói telepünkön évente több ezer ember meghal. De sok a megtérés. Korran emberre való tekintet nélkül. Mert emberek tudatlanul belemennek ebbe a dologba. És nem tudják, hogy mi okozza életük tragédiáját. Mert megjelenik az életükbe ez a kényszer. Na de nem csak ilyen kényszerek vannak, hogy kényszer gondolatok vannak, kényszer cselekedetek. Amikor dolgokat meg kell neki csinálni, pedig nem szeretné. És muszáj neki csinálni. Én emlékszem egy 12 éves fiúra, aki igen hirdetésen leült és elkezdett röhögni. Állandóan röhögni. Utána teljesen normális volt, meg előtte is. De amikor hallott Jézusról, egy kényszer röhögés volt. Mindaddig, amíg Jézus Krisztus meg nem szabadult. Szóval emlékszem egy gondokra. Amikor elkezdte a lelkész testvér az ige hirdetést, azonnal bealudt. Mert az ördög alta. Amikor az ige hangzik, mintha mázsás súlyot lennének a szemén, és képtelen ébre maradni. Amint a záró ének elhangzik, teljesen fit. De minden ige hirdetése úgy küszködik azzal, hogy hogy lehetne valahogy ébre maradni. Vannak kényszer cselekedetek, amiket meg kell neki tenni. Aztán vannak természet feletti élményei, látomásai, erőáradások, de mindez a halál félelemmel körbe-körbe kerítve, a mérhetetlen halál félelemmel. Aztán víziói lesznek az ilyen embereknek, és eltorzul a szexuális élete. Perverz lesz, szó szerint. Ha ma egy sátánista misét az ember kikutat és megfigyel, hogy mi zajlik, ott mindig orgiával kezdődik. Ez így volt az évszázadok során mindig. Mert tudta az ördög, hogy a szexen keresztül be lehet vonni bárki. Bármire. És eltorzítja az ember szexuális életét. Emlékszel a gadarai megszállottra a Bibliában? Ő mit csinál? Mesztelenül szaladgált a sírboltot. Mert az ördög levetkőzteti az embert. Az egész pornó világ az ördög szülemény. És hány ember a rabja? Fiatal, idős korban hány ember a rabja? Hány ember csüng a szex chatten, meg a pornó filmeket lesi az interneten, meg vásárolja a kazettákat, meg nézi éjjel a televízióba, és nem tudja nem nézni. Mert rabba lelke. Rabba lelke. És mennyi ocsmány fantázia van a fejében. Nőknek és férfiaknak. Hány tisztességes emberrel beszélgettem már, aki a kutyájával él a szexuális életet odahozza, és fél, hogy meg tudja feleségni. És nem tudja nem csinálni. Mert a démon világ leajasítja az ember. Emlékszel, amikor Jézus kiűzte a démonokat, és engedte, hogy bemenjen a disznó nyálba. A disznók mit csináltak, kedves testvérek? Belerohantak a tóba. Hát tud egy állat öngyilkos lenni? Tud egy állat öngyilkos lenni? Soha. De ha a démon világgal kapcsolatba kerül, megjelenik benne ez az öngyilkos kényszer. És rengeteg ember ezért öngyilkos. Mert belement abba, amire a Biblia azt mondja, hogy ne, se a jövendőmondás, se a varázslás, se ez a misztika, ez tiltott terület. Mi nekem nem magyarázom az Isten. De amikor már a harmadik öngyilkossági kísérlet után hozzá kellett csendes létre, akkor mások gondolkozik el. Van ebből ki? Van. Megjelenik a kényszer az ember életében. Hogy a kényszer beszél. Állandóan kell beszélnie. Állandóan el kell mondani dolgokat, amiket nem szeretne. És nem tud elmondani dolgokat, amiket szeretne. És szeretné, hogyha Jézusé lehetne az élete, de nem tud Jézushoz megtérni. Mert rabláncon. Rabláncon. Az ördög egy nagy rabban. És egész életében halálfélelembe tartja az ember. Ezért mondta Jézus, hogy az ördög az ember ölőből kezdettől fogva. Egyetlen célja van elpusztítani az Isten teremtőt. Vagy az elmegyógyintézet, vagy a temető. És amikor a fehér mágiát hozza, hogy ő csak gyógyítani akar, akkor is azon keresztül gyilkolja. Aztán a másik jellemző, amit itt látunk, az első volt ez a kényszer, hogy ennek a fiúnak muszáj volt összeesni. Akár akart, akár nem, nem volt ura a hétköznapjainak. Aztán a második, amit látunk, hogy tűzbe, vízbe vetette, hogy elpusztítsa. látjuk az életén ezt a pusztítást, ezt a teljes önpusztító életfolytatást. Nézd meg, hány ember él úgy, hogy tudja, hogy ennek a vége 5-10 év múlva halál. Hát mindenki tudja, hogy ha a legfinomabb drogokat, a legenyhébb drogokat, valaki egyszer kipróbálja, azt az EEG még egy év múlva is, mint agykárosodás kimutatja. Mi van akkor a keményebb drogokkal? Biztos a skizofrénia. Akkor pedig egy életen át tablettákon fog élni, és egy kicsit valahogy egyáltalán elvegetál ezen a felén. De nem tudja nem tenni ezt az önpusztító életfolytatást. Hogy hány alkoholista, ilyen rabja a démon világgal való kapcsolat. És neki muszáj inni. Nem tudja letenni a poharat. Ezerszer megígérte a feleségének, hogy nem fogok, drágám, és nem tudja nem csinálni. Nem, mert rab a lelke. Neki nem nagy ígéretekre lenne szükség, hanem Jézusra, a szabadítóra. Tűzbe, vízbe vetette, hogy elpusztítsa. Jézus a gadarai megszállott szabadításánál is kiűzi ezeket a démonokat, és látjuk azt, hogy a disznók öngyilkosok lesznek. Hány emberen van rajta ez az öngyilkos kényszer? Mert az állatot állattalanná teszi, hogy öngyilkosok lesznek a disznók, az embert meg embertelenné teszi. Mert a gadarai megszállott sírboltokban lakott. Én beszéltem egyszer egy bajai 22 éves fiatalemberrel, aki a bajai temetőben lakott ki. De ő is így kezdte, hogy elment a tenyérjóshoz, aztán elment a reiki tanfolyamra, és aztán ott végezte a temetőben. De hát ezek olyan modern dolgok. Hát ha nézzük az agykontrollt, hát ajánlják, professzorok ajánlják, nem? Hát van egy hívő pszichiáter testvérünk, aki Budaörsön is rendel, ő azt mondta, hogy az ember agya úgy lett megteremtve, hogy egy bizonyos százalékát kell használni. Ha te az agykontrollal kétszer annyit szeretnél használni, kimerül az idegrendszer. Ezt nem erre vagyunk teremtve. Ugyanúgy, hogy valaki jobbkezes. Nem kell betanulni bal kézzel ugyanazt. Az ember idegrendszere nem erre van teremtve. Mi jó leszünk jobbkezesként vagy balkezesként, le fogjuk tudni élni az életünket, el tudjuk végezni a munkánkat, de az ördög belódít. Vagy az agykontroll szerzője, ez a José Silva, leírja az első kötete 17. oldalán, hogy én nem Istennel vagyok ám kapcsolatban, hanem egy láthatatlan fejedelemmel. Hát akkor király. És keresztény emberek elmennek ilyen tanfolyamra. Én emlékszem rá egy paksi férfira, aki elvégezte, föl is avatták, és azt mondta, hogy hazamentem, és a gyerekeim azt mondták, hogy rettegünk tőled, apa. Mi nem bírunk veled egy asztalnál élni. Én meg szerettem gyerekeim. Azért jött el hozzánk egy csendeségre. Van-e ebből kiút, mert nekem meghal a lelkem? A gyerekeim nem bírnak már velem egy szobában. És Jézus megszabadította. Hazament, és a gyerekeivel boldogan élt. De az ördög becsempészi magát emberek lelki világába, és iszonyatos kényszerekkel gyötri őket egy életen. A cél, hogy elpusztítson, hogy megkínozzon, és hogy kínozza rajtad keresztül a családot. Hát nézd meg ezt az apát, mit szenved. Nézd meg ezt az apát. Látjátok, testvérek, most is hárman alszanak. Amikor erről van szó, három ember alszik. Teljesen tipikus. Éppen ezért ez a fiú tűzbe esett, vízbe esett, mert az ördög el akarta pusztítani. És aztán kínozni rajta keresztül az egész család. Kínozni. Hány ilyen megkötözött teszi tönkre a családot? Pedig Jézus eljött ebbe a világba. Szabadító küldte el Isten. Azt olvassuk a János első levele, 3. fejezete, 8. versében, hogy azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáját elrontsa. Ő le tudja rontani az ördög munkáját, benne is. De csak Jézus tudja, semmi pszichotechnika, semmilyen vallás nem képes erre, semmilyen erős akarat. Soha. Soha. Ezt a fiút se tudta meggyógyítani se. Csak Jézus egyedül. Aztán van egy harmadik is, azt tudjuk, hogy ez az ifjú nem tudott Jézushoz közeledni. Nem tudott Jézushoz közeledni. Miért? Mert a démonvilág mindig távol akar vinni Istentől. Üljél ott a templomban, de Jézus ne kelljen neked. Legyél ott, de ne akarsz szabadulni. Maradjál rab, mindvégig rab. Mindvégig rab. Az ifjú nem tudott Jézushoz közeledni, úgy kellett hozni. Amikor Jézus szem elé került, akkor meg megrázta ez a lélek a fiút, úgyhogy az földre esve fetrengezett és tajtékozott. Ellenkezett. Érthető, hogy a sátán nem akar, hogy a fiú Jézus jelenlétébe kerüljön, mert ott az ő hatalma véget ér. Miért? Mert Jézus lefegyverezte a sátán. Ez a héber név, hogy sátán magyarra fordítva azt jelenti, hogy vádló. Az az ember, aki a sátánnal kapcsolatba kerül a démon világon keresztül, az állandóan vádaskodik. Állandóan. Mindig valakit kritizál, mindig valakit bánt, nem akarja őt csinálni, de nem tud másra. Állandóan berekel. Mert a vádló uralja az életet. És Jézus neve mit jelent? Jézus neve magyarra fordítva azt jelenti, hogy szabadító. Ahol az Úrnak lehet ott a szabadság. Jézus meg tud szabadítani a démon világgal való aktív kapcsolatból is. Éppen ezért, amikor az ember ilyeneket hall, akkor az érdekli igazán, hogy hogyan lelki gondozza Jézus ezt a fiút. Nagyon egyszerűen. Jézus mindig egyszerűen lelki gondozott. Láttuk, hogy ezzel az édesapával bánt. Az első, hogy tudni akarja, hogy mikor kezdődött. És ha megkérdezhetnéd tőle, hogy a kényszereid mikor kezdődött? Mióta vannak öngyilkossági gondolatai? Mióta torzult el a szexuális életed? Mióta vannak benne gyilkos indulatok? Akkor, amikor a lelki gondozásba én ezt hallgatom, és megkérdezem, hadd idézzem. Sokszor az a válasz, amikor a babonával elkezdtem foglalkozni. Miért, mi az a babona? A német azt mondja, hogy Aberglaube. Ellenhit. A hitnek pont az ellenhit. Nem a Bibliában való hit, hanem hit ebben, meg abban, meg a sarok, meg a kéményseprő, meg a stb. Stb. Amikor elmentem egy jósnőhöz, vagy egy spiritista szeánszra, vagy egy asztaltáncoltatásra, vagy elkezdtem jógázni, miért, mi baj van a jógával? Hát a jógának a szimbóluma a kundalini kígyó. És a kígyónak az energiáját kell a lágyéki zónától a fejem búrjáig fölgerjeszteni. Hát az ősi kígyóról mit tanít a Biblia? Az ősi kígyóról azt tanítja, hogy az emberiséget tönkretette. Már ott az Édenkertben megszólalt ez a kígyó. Hogy kéne nekünk a kígyó energiára? Dehogy kéne. Vagy elkezdtem agykontrollal járni, vagy elmentem egy halott idézőhöz, vagy elvittek a csontkovácshoz. Volt egy itt Szlovákiában. Ő el is mondta egy riportban. Ő a halott édesapjától kapja ezt az energiát. Itt már régen eltemett. De mit mond a Biblia a halott idézésre? Mind utálja az Úr, aki ilyeneket csinálsz. Isten haragja van ezen az emberen. Na de hány emberen segített? Hát tetszik tudni, az egészség az a lényeg, nem? Nem az a lényeg. Hanem az igének való engedelmesség. Bíz és engedj. Légy csak engedelmes. És hogyha valaki egy ilyen kezelésen részt vett, rabba lehet. Én áldozataival találkoztam annak, elég sokkal. Olyan tettek ezek, amin keresztül az ember kinyitja a szívét a démon világ felé, és az pedig elkezd rombolni a lelki életet. Az embernek a lelki élete krízisben van, akkor boldogtalan lesz az egész ember. Nyitva az út a depresszió felé. És Jézus hogyan szabadítja meg ezt a fiút? A beszédén keresztül, a szaván keresztül szól Jézus. Ezért óriási dolog az Isten beszéde. És itt van, olvashatjuk mindennek. Jézus a beszédén keresztül szabadít. Ott nem nyílik meg az ég, nincsen nagy tűzijáték, vagy misztikus felhő, meg köd. Nincs semmi. Nincs semmi. Hanem beszél. Jézus beszél. A szaván keresztül szabadít. Isten igényének a cselekvő hatalmát látjuk itt. Jézus szól, és az ifjú szabad lesz. Hát én nagyon sokszor hallok olyanokat, akik azt mondják, hogy én űzök ördögöt, én elmondom azt, hogy távol Sátánnak, stb. Erre mi nem vagyunk felhatalmazva, testvérek. Amikor itt a tanítványok megkérdezték Jézus, hogy mi miért nem tudtuk kiűzni, mit mond Jézus? Ez a fajta csak imádsággal űzhető ki. Mi a tanítvány dolga? Imádkozz Jézushoz. És kiűzi ki a démonokat? Jézus egyetlen. Jézus egyetlen. Jézus egyetlen. Megtörtént ez a szabadítás az életednek este. Én emlékszem rá, amikor 23 évvel ezelőtt ez megtörtént. Én is részt vettem misztikus dolgokba, én is a jógát tanulmányoztam, és érdekeltek ezek a misztikus dolgok, mert azt gondoltam, hogy ez csak Isten lehet. És aztán öngyilkos gondolatok kínosztak az életemben. Pedig sikeres életet éltem, és mégis az egész összetett. És emlékszem arra, amikor egy lelki gondozó elmondta nekem, hogy Jézus Krisztus azért jön, hogy megszabadítson. Azért jött, hogy ezért a bűnér, amit elkövettél, hogy tudatlanul belementél abba, amire a Biblia azt mondja, hogy nem szabad, mert ez a bűn, az Jézus Krisztus megbocsátott. Emlékszem rá, mintha mázsás súlyok szakadtak volna le a lelkületen. Mert Jézus szabadít. És eltűntek a félelmek, eltűnt az öngyilkossági gondolat, minden eltűnt. És maradt Jézus egyetlen. Hát ennek a fiúnak is az életében. Amikor ő talpra áll, azt mondták, a többiek vége van. Ugye az ember, aki ott bánészkodik a tömeg, nem érti, hogy mi történik. De Jézus magához térítette, fölkelt, és boldogan mehetett az apjához. Nem tudom, hogy kit tennél boldoggá, hogyha te nem lennél továbbra. Nem tudom, hogy ki az, aki ma is imádkozik, érted, hogy bárcsak megszabadítanád, Uram, ebből az ördögi kötelékből, amiben jön. Jézus Krisztus tegnap és ma is mindörökké ugyanaz. Ő ma is szabadít ember. Ma is szabadít ember. Emlékszem rá, amikor egy taxisofőr mondta el az egész keleti misztikával átszűrt életét, és azokat az iszonyatos félelmeket, meg azt a rengeteg házasságtörést, amiben benne jön. És azt mondja, hogy utálom magamat, de nem tudom, nem csinálni. De aztán a szíve kinyílt az evangéliumra, és megértette, hogy Jézus meg tudja őt is szabadítani. Emlékszem rá, amikor letérdeltünk, hogy Jézusnak akkor vald meg a bűneidet, mert Jézus ezt mondta, a terembe eldőltek a székek. A démoni légkörben. Ez a férfi szabadtára. És amikor Jézus Krisztusnak megvallotta a bűneit, és folytak a könnyei, azt mondta, hogy ilyen szabadítás mióta van, és én ezt nem tudtam. Tehát ennek már legalább 8-9 év vagy megtörtént, de még azóta is teljesen szabad, boldog édesapja. Nem kell többen prostituáltakhoz járni, nem kell a kényszerekben vergődni egy életen át, mert megvallotta ezeket a kötelékeit Jézusnak, és szabaddá lett az élet. Olyan szomorú, amikor valaki egy életen át a templomba jár, a lelke meg rá. Hallja az evangéliumot, de nem tud változni. Oda van láncolva. Jézus azért jött, hogy ezeket a láncokat leadja. Mit kell akkor nekem tennem? Kérdezhetné valaki. Jézus azt mondta, hogy az ördögnek a lételem a titok. Állandóan titokba tart. És ez a titok, ami megmérgezi a lelki világot. Hoz napvilágot. Ezért mondja a Biblia, hogy valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy megszabaduljatok. Gyere elő a világosságra, testvér. Ne higgy az ördögnek, hogy milyen botrány lesz ebből, meg mit fognak gondolni. Mert ezzel tart sakba, ezzel tart félelem. Gyere elő a világosságra. Jézus megszabadítja. Sok felejthetetlen élménye lehet egy ember életének, de a legcsodálatosabb, amikor valaki Isten jelenlétébe kerül és megszabadul a lelkében. Amikor Isten szól és az élete a hallott igény keresztül megváltozik. Hát ezért vagyunk itt estéről estére, hogy hall az igény. Mert ő az igény keresztül szabadul. A rabságból az életre. A rabságból az életre. Olyan sok ember életében láthattuk mi ezt a nagy változást. És amikor valakinek ezek a láncok leoldódnak az életéről, utána tud bocsánatot kérni. Miért nagy dolog az, hogy valaki tud bocsánatot kérni? Persze, hogy nagy dolog. Hány ilyen dolog változott már meg? Mert embereket a megbocsátásra való képtelenséggel sabba tart az ördög. Sértődj meg, legyél durcás, és kész, vége a kapcsolat. Hány gyülekezet menne a tönkre ezek? Építkeztek. Milyen színű legyen a fal? Egyik azt mondta bézs, a másik fehér. Már is kétfele mentek, tönkre ment a lelkében. Az ördögség. Milyen nagy dolog, hogy ilyenkor az ember felszabadul arra, hogy meg tudja mondani a házastársának, és tudjon bocsánatot kérni. Megbocsásson az ellene védkezőknek. És akkor mennyei légkör tölti meg a házat. És az ember ott szívesen kezd lenni. A gyerekek már nem szaladnak el otthonról, alig várják, hogy hazamenjenek. Mert már nem pokoli légkör van oda haza, hanem mennyei. Szeretné be ezt testet. Ezt láncokkal együtt nem lehet. Jézus ma is szabadít, ma is kész leleplezni ezeket a bűnöket, és ki lássa meg, hogy az életében volt egy ilyen dolog. Sokan elbagatelizálják, ó, kérem, már hát ilyen gyerekkoromban, hát az idő nem mossa el a bűnöket, csak Jézus védett. Csak Jézus védett. Bárcsak lenne közöttünk, aki hiszi, hogy amit meg van írva, az így működik is. És ha Jézus mondta, hogy ez bűn, akkor én is annak tartom. Ha Jézus azt mondta, hogy kiút ebből ezt napvilágra hozni, megvallani Jézusnak, akkor én ezt megteszem. Ezért mondta Jézus, hogy boldogok lesztek, ha halljátok ezeket, és cselekszitek ezeket. Adjon az Úr engedelmességet ehhez. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy ennek a fiúnak a évek óta tartó mély démoni krízisét is meg tudtad oldani. És amikor arra is képtelen volt, hogy meginduljon feléd, akkor egy apát adtál mellé, aki hozta őt. Hogy voltak ott, akik Jézus elé vitték őt, mert nem bírt menni. Annyira rab volt, hogy képtelen volt megszólalni, képtelen volt közeledni. Köszönjük, hogy vannak ma is ilyen szolgák, akik viszi egyik a másikat, hogy Jézushoz közelebb kerüljön. Uram, olyan sok lelki megkötözött vesz körül bennünket munkahelyen, iskolákban, családokban. Olyan sok ember nem ura az életének, hanem kényszerek rabja, kényszer gondolatok, cselekedetek, és a démon világgal való aktív kapcsolat rombolja az életét, és rajta keresztül kínozza az apját, a családját, a körülötte élőket. Uram, segíts, hogy ez a szabadító evangélium eljuthasson a rabokhoz. Mert te azt ígérted, hogy a raboknak jöttél hirdetni az evangéliumot, hogy megszabaduljanak. És megvan írva rólad, hogy te azért jöttél, hogy az ördög munkáit lerontsad. Kérünk, Uram, hogy ezzel a szabadító hatalmammal légyünk közöttünk. És kérünk most ebben a csendben, hallgass meg a személyes imádságainkat, hiszen te akkor is hallod a szót, hogyha azt hangos szóval nem mondjuk. Kérünk, hallgass meg. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenki. Kedves testvéreim, énekeljük a 398-as dicséretet. A 398. énekünk így kezdődik, Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fénysik. Amikor ezt az éneket énekeljük, eszembe jut Ápolyi Lajosnak az a szép verse, ami így fejeződik be: Ments meg zuhatak szájú emberektől, könyvekbe plántált szó rengetegektől, csak gyökeres szót ad. S közel a véghez egy pátosztalan kurta szó elég lesz, a túlsó partot látó révülésben, a készen vagyra, azt felelve készen. És egyszer ezt a túlsó partot mi is megláthatjuk, amikor Jézus eljön befejezni a történelmet. Mert megígérte, és amit megígért, mindig megtette. Ezt is meg fogja tenni. Megjelenik nagy dicsőséggel és hatalommal, és befejezi a világ történelmet. És amikor összegyűjti angyalaival majd az ő választottait, akkor egy dolgot keres majd, azokat, akiket ő szabadított meg. Akik nem démoni lelkek rabjai, hanem amiket ő váltott meg az ő vérén, amiket elpecsételt a Szentlélekkel, akinek megbocsátottak a bűnét. Így fogalmaz a Biblia, akiken rajta van a fehér ruha. Te jó lenne a fehér ruhába öltözötten, ott állhatnál te is, meg szeretted is, törötted. Amikor elhangzik majd ez a szó, hogy a készen vagyra, csendben azt találják, hogy készen. Erre készültünk ki testéről estére, mert egyszer meg kell majd állnom Isten színét. Hogyan fogunk elszállni az életünket? Még azt szeretném kérni, hogy a tanult énekünket fejezzük, vagy énekeljük el még egyszer. Én holnap már nem jövök este, de nagy tiszteletű asszony fejezi majd be a sorozatot a tanítványok krízisével. Ennek az az oka, hogy én évelején elvállaltam egy továbbképzést, és holnap este nekem ott szolgálatom van, én azt nem tudtam átadni másnak. De folytatódik a sorozat, és a Márk 9 még nem fejeződött be, a tanítványok krízisével, annak a megoldásával holnap este. Úgyhogy holnap este is várom mindenkit szeretettel. Énekeljük még el, hiszen 7 óra van, csak egy 3 percet fogunk késni ahhoz képest, hogy haza szoktunk menni. De énekeljük el a hetünk énekét, hogyha Jézussal még.
Hogyha Jézussal még, és igénye a fény, ragyog ösvényed felhőn át is, aki benne bízik, neki enged vinni, azzal ő ott van éjszakán. Víz és enged, légy csak engedelmes, víz van hű Jézus ottban, boldog életed lesz. Nem mi azt az árnyék, fellegekkel zárni, boldog és hálás békén. Könnyeid nem folynak, nem agaszta volna, ha a szíved már bízva engem.
Bízz is engem, légy csak engedelmes, bízva
Növekedjetek a kegyelemben, és ami Urunknak, megtartó Jézusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké.